Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindannyiótokat. Eljutottunk végre oda, hogy most Isten törvényét fogjuk egy kicsit reflektorfénybe állítani, hogy mit is mond nekünk az a kőtáblára Isten kezével írt törvény, amelyet 10 parancsolatként ismerünk. Amikor Jézustól egyszer azt kérdezték, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben, akkor válaszolta azt, amit a jelen témánk címeként is választottunk, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Jézusnak ez az összegzése a 10 parancsolatnak azokat a pontjait foglalja magába, amelyek az Isten iránti szeretetünk kifejezésének a lehetőségeit fogalmazzák meg. Mielőtt Jézus visszajön, Isten szeretné megszólítani az embereket az örökkévaló evangélium üzenetével. Ez az evangélium, ahogyan az előző előadásomban is szóltam péntek este, arról beszél, hogy Isten olyan embereket szeretne összegyűjteni, akik megtartják az Isten parancsolatait. Hogy amikor majd Jézus visszajön, és megállnak előtte a megváltottak serege, akkor legyen egy csoport, akikre rámutat, ezek azok, akik megtartják az Isten parancsolatait. Amikor a keresztény emberek nagy része ezt a két szót hallja, törvény és evangélium, akkor két egymástól teljesen különálló dologra gondol. Gondolkodásuk és állásfoglalásuk tekintetében általában vagy a törvény, vagy az evangélium mellett kötelezik el magukat az emberek. Egyesek csak az evangéliumot fogadják el, ezért csak kellemes dolgokról szeretnek beszélni, szeretnek hallani. Mert azt gondolják, hogy a törvény az már a múlté. Jézus halálával az teljesen érvényét veszítette. Mások viszont annyira a törvényre koncentrálnak, hogy az evangélium nélkülivé válnak, kissé rideg, élet nélküliek lesznek, és az emberek menekülnek előlük. Így képviselték ezt annak idején a farizeusok is, ezért az emberek elviselhetetlen teherként gondoltak a törvényre. Kevesen értik meg, hogy Isten evangéliumként adta a törvényt is. Hiszen az isteni szeretet alapelve fogalmazódik meg benne, ezért mondja Pál, hogy a törvény betöltése a szeretet. Igen, a szeretet. Az első parancsolattal Isten be akar mutatkozni. Egyébként hadd említsem meg, hogy Isten törvénye a Bibliában Mózes második könyvének 20. fejezetében olvasható, a teljes terjedelmében, és itt szeretném még megemlíteni azt is, hogy amit Isten nagyon fontosnak tart, hangsúlyt szeretne helyezni rá, azt nem egyszer íratja le a Bibliában, hanem többször. Isten ugyanis az ő népének adott egy törvényt, és ez a törvény úgy hangzott, hogy a fontos dolgot csak 2 vagy 3 tanúbizonyságra fogadja el. És Isten ezt a népének adott törvényt alkalmazza ő maga is. Ezért, amikor ő egy fontos dolgot akar bizonyságtételként állítani az emberek elé, akkor újra és újra elmondja azt, hogy többszöri bizonyságtétel legyen az. Ezért található meg a Szentírásban a 10 parancsolat leírása többször is. De a legklasszikusabb megfogalmazás Mózes második könyvének 20. fejezetében található. És itt az első parancsolattal bemutatkozik előttünk a törvényadó Isten. Egyben arra szólítja fel az embereket, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. A bemutatkozással elmondja, visszautal arra a hatalmas csodára, amit választott népével cselekedett, amikor kivezette őket Egyiptomból, és megtapasztalhatták szabadítását, azt a csodát, ahogy kihozta, ahogy átvezette a tengeren, ahogy átvezette a pusztán, ahogy élelmet és vizet adott neki, ez mind-mind az első parancsolat gondolatában megtalálható. Így közvetve azt is üzeni ezzel a parancsolattal Isten, hogy ő mindenkit ki akar vezetni. Mindenkit meg akar menteni a bűn rabszolgaságából, a bűn Egyiptomából. Idegen istenek természetesen nem csak a múltban voltak, mert azt mondja az Úr, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. De ez nem csak a múltban volt. Ma is vannak, amelyek el akarják foglalni szívünkben az első helyet. Minden idegen istenné válhat számunkra, ha jobban szeretjük és jobban ragaszkodunk hozzá, mint a mindenhatóhoz. Ha ez el tud választani tőle, akkor idegen istenné lesz, bálványá. Az emberek készítette istenek fogságban tartanak. Elveszik az emberek erejét, idejét. Gátolják és megkötözik a szabadságukban, ha behódolnak előtte. Gondoljunk csak azokra a szenvedélyekre, amelyek rabul ejtik az emberek többségét, aminek átadják magukat, amit első helyre engednek az életükben. Lehet az ital, lehet a dohány, a kábítószer, a szerencsejáték, és sorolhatnánk a pénzszerelme. Nagyon sok idegen isten van, amit az emberek első helyre engednek be az életükbe, és imádják azt. A szeretet istene viszont szeretne felszabadítani bennünket a megkötözöttségek alól. Védelmi szövetségét ajánlja fel személyválogatás nélkül minden embernek. Az erkölcsi törvénynek ezzel a kijelentésével azt akarja Isten megparancsolni, hogy ne válasszál a világ kínálatából, a világ által kialakított és elfogadott istenek közül. Ne fogadj el ő helyette senkit és semmit istenetként. Vagyis senkinek és semminek ne adj nagyobb tiszteletet, mint az örökkévaló Istennek, mert a mindenható akar életednek az első helyén állni. Ő akar az Úr és az Isten lenni a te életedben. Isten azt szeretné, hogy érzelmeinkben és gondolatvilágunkban ne kerülhessen más az első helyre, csak ő. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Itt nincs megosztása lehetőség. Teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. A második parancsolat már tovább vezet bennünket. Míg az első parancsolat azt határozza meg, hogy kit kell imádnunk, ki álljon az első helyen az életünkben, addig a második már az imádásnak a módjára figyelmeztet. Megtiltja az Isten tiszteletnek a hamis formáit, vagyis óv a bálványimádástól. Ez a parancsolat a közvetett imádatot tiltja meg, amikor azt mondja, hogy ne csinálj magadnak képet, és ne imádd, és ne tiszteld azt. Ne imádd az Istent közvetett módon. Ne készítsünk Istent ábrázoló eszközöket, tárgyakat magunknak imádat céljára. A mindenható Isten ugyanis nem lehet az általunk készített képek és szobrok közvetítésével imádni. Minden ilyen irányú cselekménnyel azt fejezi ki az ember, hogy szeretné megfoghatóvá, az emberi képzelet világ színvonalára leminősíteni a mindenhatót, vagyis bálvánnyá tenni őt is. Az ember ilyen módon szeretné sokszor a hatalma és az irányítása alá hajtani azt az Istent, aki pedig erősebb nála. De csak azért, hogy ez az Isten ne írhassa elő neki az életfeltételeket, hanem ő saját maga az ember határozhassa meg, hogy miképpen éljen. Azonban mi emberek még önmagunkból is képesek vagyunk bálványt készíteni. Ez akkor történik, amikor Isten helyett inkább a saját elgondolásunkban bízunk. Amikor többre értékeljük a saját meglátásunkat, mint azt, amit Isten vár tőlünk. Amikor bölcsebbnek, okosabbnak képzeljük magunkat, mint az Isten. Akkor tesszük ezt, ha dédelgetett bűnök vannak az életünkben, mint az önzés, a hiúság, a büszkeség, a szeretetlenség, amiket Isten elé állítunk az életünkben. Jézus azt mondta, az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Isten. És ehhez nincs szükségük közbevetett tárgyi segédeszközökre. Ha valaki hosszú éveken keresztül nem találkozunk valakivel, akkor egyre halványabbá válik bennünk az emlékezetünkben az a kép, amit róla megőriztünk magunkban. Megpróbálhatjuk felidézni magunkban, de általában ez már egyre nehezebben megy az idők múlásával. Bizonyos idő után a magunkban őrzött emlékkép már sokszor nem más, mint a saját érzelmeink, az emlékeink által már nagyon sokszor átrajzolt emlékkép. De ez a kép az esetek többségében nem azonos a valósággal, hanem vagy szebb, vagy csúnyább, mint a valóság. És ezért van az, hogy lehangoló csalódásokat élnek át azok, akik hosszú idő után visszamennek a gyermekkoruk színhelyére. És találkoznak a régi ismerősökkel, és újra látják azokat a helyszíneket, ahol gyerekként nőttek fel. Minden másnak látszik. És ez így van az Istennel való kapcsolatunkban is. Ha keveset találkozunk vele, ha hosszú ideig nem találkozunk a mi Istenünkkel, akkor már csak egy elmosódott emlékképet őrzünk magunkban. Szomorú tény, hogy nem csak az emlékképeink hamisak, hanem a történelem folyamán, ami ellenségünk, Sátán, komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az emberekben eltorzítsa az eredeti istenképet. Ezt nagyban elősegítik azok a körülmények, hogy az emberek általában nem tartanak kapcsolatot az Istennel. Friss élmények hiányában egyre nehezebben tudnak visszaemlékezni, maguk elé képzelni az Isten képüket. Ennek hiányában érzik úgy, hogy nekik pótszerre van szükségük, ami látható és megfogható, hogy maguk elé tudják képzelni a láthatatlan Istent. Sátán pedig készségesen segít mindenkinek az elfelejtett Istenkép újra rajzolásában. Hiszen ő azt szeretné, hogy a mindenható helyett őt, az ellenséget imádják az emberek. Már a mennyben is ez volt a szándéka, fölibök hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz. Sőt, azt mondja, hogy Isten gyanánt ülve az Isten templomába, Istenként mutogatja magát, imádatot akar. Ezért van az, hogy az emberek által készített Isten szobrok és képek már egyre inkább Sátánra hasonlítanak, mint a mindenhatóra. Nemrégen volt alkalmam, hogy egy olyan képsort nézhettem végig, ahol az emberek által készített Isten szobrok és képek voltak feltüntetve. Rettenetes. Borzalmas egyenesen. Nem is tudom, hogy emberi agyban hogy születhet meg olyan, hogy így néz ki az Isten. És ezt az ős ellenség sugallja. Mert a mindenhatótól el akarja az embereknek a figyelmét, az értelmét fordítani. A második parancsolat, amikor azt mondja, hogy ne csinálj magadnak képet és szobrot, és ne imádd és ne tiszteld, akkor nem művészet ellenes kinyilatkoztatásként hangzik az Istentől, nem úgy tekinti, ezzel nem akarja megtiltani Isten a képzőművészeti alkotást. A művészettel kapcsolatos képesség tulajdonképpen a Szentlélek ajándéka, amivel Isten megtisztel embereket és felhatalmaz. Ezt a lelki ajándékot az Isten imádat központjának az építésénél maga Isten is igénybe vette. Felruházott embereket ezzel a képességgel, hogy alkalmasak legyenek elkészíteni különböző képeket és szobrokat. És a templom felszentelésekor az Isten dicsőségének a megjelenése, amely betöltötte a templomot, az pedig annak a bizonyítéka volt, hogy Isten elfogadta ott az imádat középpontjában ezt. Isten képet azonban nem csak képzőművészek által lehet csináltatni, hanem mi magunk is képesek vagyunk erre. Ebben a parancsolatban ugyanis nem azt mondja Isten, hogy ne csináltass magadnak, hanem azt, hogy ne csinálj, te ne csinálj magadnak. Vagyis ez a tilalom az ember különleges képességének a szabályozására vonatkozik. Az Isten által teremtett ember ugyanis képekben gondolkodik, környezetének minden információját képpé alakítja át. Így őrzi meg az emlékezetében, a tudatalattiában. Ezért, amikor történetet mesélünk egymásnak, vagy éppen egy könyvet olvasunk, akkor belül a lelkünk mélyén egy képsor jelenik meg, és szinte látjuk magunk előtt azt, amit olvasunk. És amikor visszaemlékszünk, akkor nem a betűkre, a sorokra, az oldalakra emlékszünk, hanem a bennünk kialakult képre fogunk visszaemlékezni, amit a felolvasás által elrejtettünk magunkban. És Isten erre hivatkozik, amikor azt mondja, ne csinálj magadnak, mert a bennem elraktározott képek mienségét én határozhatom meg azáltal, hogy mit olvasok és mit nézek meg. Ezért a média eszközei által nagyon romboló befolyást tud az ember lelkére gyakorolni a világ, mert eleve képekben közli az információit. És amikor az Isten dolgaival foglalkozunk, akkor ennek hatására viszont mindenkiben egy sajátos és egyéni Isten kép alakul ki. Ez a kép a Szentléleknek a bennünk végzett munkájának a következményeként alakul ki. Ez a kép annak a függvényében bontakozik ki, és rajzolódik egyre határozottabb és élesebb körvonalakkal, hogy mennyi időt szánunk az Isten dolgaival való foglalkozásra. Mennyi időt szánunk az Istennel való kapcsolat ápolására. Mert mindig az erősebb hatású vonalak érvényesülnek, és maradnak meg. Ezt a törvényszerűséget azonban nem csak Isten tudja, hanem Sátán is. Ezért akarja minél drasztikusabban átrajzolni bennünk az Isten képűséget. Ezért láttat és mutattat velünk olyan képsorokat, amivel át akarja rajzolni bennünk. Minél többször nézünk meg olyan dolgot, ami elvon bennünket az Istentől, annál határozottabb körvonalakban fog a lelkünk mélyén kirajzolódni az a kép, amit az ellenség akar Istenről rajzolni bennünk. Isten képet csinálunk magunkban akkor, amikor olyan dolgokkal foglalkozunk, amik nem olyannak mutatják be az Istent, mint amilyen a valóságban. Amikor Isten ihletésétől független könyvek, filmek által engedjük kirajzolódni bennünk az Isten képet. Sokszor még a hívő emberek gondolkodásában is összekeverednek bibliai kinyilatkoztatások az emberi elképzelésekkel. Sokszor találkoztam azzal, hogy emberek úgy hivatkoztak egy evangéliumi dologra, amit a filmen láttak, mintha azt a Bibliából olvasták volna. Mert már összekeveredett bennük a kép. És az ellenségnek éppen ez a célja. Amikor nem elég mélyek bennünk a Szentlélek által megrajzott Isten kép vonalak a lelkünkben, akkor különféle befolyásoló eszközök által át tudja rajzolni a mi ellenségünk a már korábban egyébként halvány körvonalakban ott lévő Isten képet. Ahogy a papírra halványan rajzolunk vonalakat, majd később erőteljesen rányomjuk a ceruzát, és más vonalat és más körvonalat határozunk meg, egy idő után a halvány vonal teljesen semmisé válik. Már senki nem figyel oda, senki nem veszi észre, mindenki csak az erősen megnyomott körvonalakat fogja látni. Így működik ez a lelkünkben is. Isten tehát azt mondja ezzel a parancsolattal, ne csinálj magadnak képet Istenről. Ne azt tiszteld és imádd, amit te alakítottál ki magadban. Ne akard te elkészíteni az Isten kép kirajzolását. Engedd át ezt a Szentléleknek. Engedd, hogy a Szentlélek rajzolja meg benned az Isten képet. Hiszen ő sokkal jobban tudja nálad, hogy milyen az Isten, mint te. Adjál időt a Szentléleknek erre a munkára. Engedd át a lelkedet teljesen, add át neki magadat. Engedd, hogy el tudja végezni, legyen elég ideje arra, hogy az Isten képet a Szentlélek rajzolja meg benned. És az Istent olyannak lásd, ahogy ő akar előtted megnyilatkozni. A harmadik parancsolat már az Isten nevének hiába való felvevésétől óv. Vagyis a könnyelmű és felelőtlen használatától. A névnek általában azért van jelentősége, mert ez különböztet meg bennünket másoktól. Ezért régen sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a névnek, mint ma. Istent is a neve különbözteti meg az emberek által készített Istentől. Az ókori emberek számára a név sokszor az egyéni jellemének, esetleg valamilyen különleges képességének a kifejezője volt, amely meghatározta az illető egész életét és a jövőjét. Izrael a bálványimádó népek hatására, akik között élt, nem akart függni az Istentől, de szerette volna őt bármikor megidézni, és nevének kimondásával cselekvésre késztetni. Ezért az Isten a 10 parancsolatban figyelmezteti választott népét, és szinte parancsba adja neki, vigyázz, hogy a te Istenednek nevét hiába felnevet, mert nem hagyja az Úr ezt büntetés nélkül. Istennek nagyon sok neve található a Bibliában, és ezek a nevek kifejezik az ő jellemének és a lényét tükröző tulajdonságait. Ezért, ha szent jelenlétének a tudatában vagyunk, ha hozzászólunk és róla beszélünk, akkor ezt mindig méltó tisztelettel kell megtegyük. Ez a parancsolat tiltja Isten nevének hiába való és könnyelmű felemlítését. Bűnt követel az, és a legsúlyosabb tiszteletlenséget fejezi ki Istennel szemben, ha jelentéktelen dolgok bizonyítására meggondolatlanul hivatkozik az Isten nevére. Hányszor elhangzik az emberektől, hogy csak a legegyszerűbb változata, hogy bizony Isten. Szinte az emberek már dobálóznak az Isten nevével. És ez a parancsolat óvni akar ettől a könnyelműségtől. Hiába felneved a te Istenednek nevét. Ez a parancsolat az igazi imádásra tanít meg, és rávilágít Isten nevének a szentségére, amit felelőtlenül nem vehetünk ajkunkra. Még az imáink közben szintén kerülni kell az Isten nevének gyakori, szükségtelen használatát. Tanuljuk meg Jézustól, ahogy ő a minta imájában tanít, amit mi miatyánként ismerünk, hányszor említi az Isten nevét? Egyetlen egyszer, amikor megszólítja őt. Ezért hadd fogalmazzak nagyon határozottan, még az imáinkban is felvehetjük hiába valóan az Isten nevét. Istenünk nevét csak szent félelemmel, alázattal ejthetjük ki. Hiszen még a szent angyalok is, amikor ezt teszik, akkor befedezik az arcukat, amikor Isten nevét kimondják, mert szent az Isten neve előttük. Akkor is hiába vesszük fel nevét, ha mindig ugyanazok maradunk a lelki életünkben, akik korábban voltunk. Ugyanis mi Istenről neveztetünk, az ő nevéről neveztetünk. Az Isten fiainak, az Isten gyermekeinek mond a Biblia. Ezért hiába valóban vesszük fel az ő nevét, ha az életünk méltatlan ahhoz, hogy mi az Isten nevéről neveztetünk. Jézustól meg kell tanulnunk azt, amit ő is az élete legfontosabb küldetésének tekintett, az Atya nevének a megdicsőítését. Főpapi imájában mondja Jézus, én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, vagyis megismertettem velük a te nevedet. Vagyis bemutatta az élete által az Istent. Soha ne feledkezzünk el Isten kéréséről. Ezért miközben keresztényeknek valljuk magunkat, ne éljünk úgy, mintha semmi közünk sem lenne az Istenhez. Mert akkor hiába valóan vettük fel az ő nevét. Hiába valóan valljuk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mivel róla neveztetünk, az Isten fiai vagyunk, ezért ez egy szent felelősséget ruház ránk. A negyedik parancsolat a nyugalomnapról beszél. Amikor az örökkévaló evangélium, amelyről a jelenések könyvéből idézve szóltunk, hogy Isten a végidőben élő népét és az emberiséget meg akarja szólítani vele, három dolgot említettünk, hogy mivel szólítja meg a végidőben élő embereket. Féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És amikor ezt a harmadik gondolatot mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtett különböző dolgokat, akkor ezzel egy különleges imádatra szólít fel bennünket. A teremtő Isten ugyanis egy különleges emlékünnepet állított fel, hogy az emberek soha ne feledkezzenek el a teremtőről és a teremtés munkájáról. A tíz parancsolat negyedik pontjában pedig azt parancsolta meg, hogy el ne feledkezzenek a teremtésnek erről az emlékünnepéről. Azt mondja a tíz parancsolat, hogy megemlékezzél azért a szombatnapról, amely a teremtés emlékünnepeként lett elrendelve. Ezt az emléknapot, vagyis a hetedik nap szombatját azáltal különítette el és különböztette meg a többi naptól, így olvassuk a teremtés beszámolójában, hogy megáldotta és megszentelte ezt a napot. Egyik nappal kapcsolatban sem mondja, csak a hetedik nap szombatjával kapcsolatban. Megáldotta és megszentelte azt. Ezen a napon Istennek egy különleges áldása nyugszik. És ez mindazok számára megtapasztalható, akik Isten példája szerint megszentelik, vagyis elkülönítik a saját életükben a többi naptól. Mivel a bűn világában élő ember életében nagyon sok Isten és nagyon sok Úr van, ezért Isten szükségesnek látta, hogy a benne hívők számára mindig legyen valami, ami által kifejezhetik azt a hitüket, hogy ők nem akármilyen Istent imádnak, nem akármilyen Úrnak szolgálnak, hanem ők a Teremtő Istent imádják, és néki szolgálnak. Ezért Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk a 20. fejezet 20. versében, hogy az én szombatimat bizony megszenteljétek, hogy legyen jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Isten tehát jelként adta ezt a napot. Isten népe és közte. Vagyis a szombat megszentelése által ismerjük el azt, hogy a mi Istenünknek teremtő hatalma van. Ezzel különítjük el más istenektől. Ezzel fejezzük ki azt a hitünket, hogy mi nem akármilyen urat és Istent imádunk, hanem azt, aki mindeneket teremtett. Ezért, amikor az örökkévaló evangélium üzenetében Isten felszólít, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, akkor ezzel tulajdonképpen bennünket szeretne segíteni, hogy tudjunk különbséget tenni, tudjuk elválasztani az ember alkotta, nem létező isteneket a valóságos élő Istentől. Ez a nap Istentől arra rendeltetett, hogy a megünneplése által a Teremtő Isten imádatára emlékeztessen bennünket. Az Isten számára elkülönített nyugalomnap nem lehet más, mint a 7. napjának a szombatja, hiszen ő az Isten áldotta meg és szentelte meg ezt a napot, mint a teremtői munkájának az emlékünnepét, és ezen az a körülmény sem változtat, hogy ma szinte majdnem az egész keresztény világ a vasárnapot különíti el nyugalomnapként. Ilyen vonatkozású isteni rendelkezést azonban nem lehet találni a Bibliában. Az egész Bibliát áttanulmányozhatjuk, nem találunk utalást arra, hogy Isten megváltoztatta volna eredeti szándékát, és egy idő után azt mondta volna, hogy idáig a szombat volt a nyugalomnap, de ettől kezdve most már egy új napot rendelek el nyugalomnapként. Ilyen nincs a Bibliában. Isten senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a hét napjai között válogasson, és esetleg ő maga döntse el, hogy melyik legyen az a nap, amelyet ő az Isten tiszteletére elkülönít. A szombat kiválasztását maga a mindenható Isten döntötte el. Nekünk pedig a 10 parancsolatban parancsba adta. Ez legyen, ennek a napnak a megszentelése, az elkülönítése legyen, ami imádatunk tárgya. A 4. parancsolatban adott isteni törvény előírása egy megkülönböztető jellélet. Isten úgy rendelkezik, hogy legyen ez jegyül, köztem és közötted. Ugyanis a 10 parancsolaton belül a 4. parancsolat az egyedüli, amely ilyen jegy, ilyen pecsét lehet. Ugyanis a pecsétnek bizonyos dolgokat magában kell foglalni. És a 10 parancsolaton belül egyedül a 4. parancsolat az, amely magában foglalja azokat, amik egy pecsétben benne kell, hogy legyen. Amikor hitelesítünk egy okiratot, annak a pecsétnek viselni kell a szövegében, a jelében azokat a meghatározásokat, amik hitelesítik, hogy kitől származott. Így a törvényben, a 10 parancsolatban is benne van, a 4. parancsolatban. Benne van a törvényadó neve. Ő az Úr, a Jehova. A törvényadó méltósága benne van, hogy ő a te Istened. És a törvényadáshoz való joga is benne van, amikor kimondja, hogy ő a Teremtő Isten. Minden szövetség és megállapodás csak a rá helyezett pecsét által válik hitelessé. De ez a pecsét nem lehet egy elmosódott tintapacni. Isten pecsétjének az előírása is nagyon határozott és tiszta vonalakkal kell kiábrázolódjon az Isten népéhez tartozó embereknek az életében, mert csak így hitelesíti őket az örök élet számára. Ha a mi életünkben a szombat megünneplése olyan elmosódott valami, hogy hol így viselkedünk, hol úgy viselkedünk, nincs igazodva az Isten törvény előírásaihoz, akkor az egy tintapacni csak. Az nem hitelesít bennünket az Istennel. Az nem válik jellé köztem és az Isten között. Határozott éles vonalakkal kell az életemben kiábrázolódjon az, ahogy én az Istennek szentelem a szombatot. Másként soha nem lesz jel köztem és az Isten között. Az első nagy parancsolat tehát, amit Jézus az evangéliumban így összegez, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből, ez arra szólít fel bennünket, hogy szeressük az Istent. Szeresd az Istent azzal, hogy nem lesznek idegen isteneid ő előtte. Szeresd az Istent azzal, hogy nem készítesz magadnak semmilyen módon istenképet, hogy azzal pótold az Istennel való személyes élő kapcsolatodat. Szeresd az Istent azzal, hogy nem veszed ajkadra könnyelműen, felelőtlenül a Szent Isten nevét. Szeresd az Istent azzal, hogy megemlékezel a szombatnapról, és megszenteled azt. Így emlékezve arra, hogy a te Istened az a Teremtő Isten, aki ma is a hatalma szavával tartja fenn az egész világ mindenséget. Szeresd őt azért, mert ez a hatalmas Isten a saját gyermekének fogadott el téged. Mindent megtett azért, hogy te szeresd őt, mert ő előbb szeretett téged, és annyira szeretett, hogy az életét is kész volt odaadni, hogy te élhess. Ezért várja nem előre tőled, hanem csak az ő szeretetének a viszonzásaként, hogy te is szeresd őt. Ezt mondja el a törvény első nagy kőtáblája, az Istennel való kapcsolatunknak a szabályozója. A szeretet nagy alapelvét tételekbe foglalja, hogy segítsen nekünk, hogy kifejezni tudjuk az Isten felé a szeretetünket. Ne álljunk ott az Isten előtt tétlenül, hogy jó, én szeretem az Isten, de hogy mutassam ki az Istennek a szeretetemet, ami bennem van. Ezért az Isten segítségünkre jön. És azt mondja, hogy szeress úgy, hogy ne legyenek idegen isteneid. Én álljak az első helyen. Szeress úgy, hogy ne csinálj magadnak póteszközöket az imádatra. Szeress úgy, hogy nem veszed fel hiába az én nevemet. És szeress úgy, hogy azt a napot, amit arra különítettem el, hogy köztem és közötted élő kapcsolat legyen, azt te is különítsd el. És akkor az az áldás, amit én belehelyeztem ebbe a napba, azt te rád fog szállni, hiszen neked készítettem. Én kívánom azt, testvéreim, hogy mindannyian tudjuk teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretni az Istent. Hogy ő álljon valóban az első helyen az életünkben. Legyen az Isten kegyelmedben velünk. Szeretném még elmondani, hogy holnap este 6 órakor a törvény másik nagy tételéről fogunk beszélni, arról, ahol Isten azt mondja el, hogy miképpen szeretheted a fele barátodat. Ott is segít az Isten, hogy ki tudjuk fejezni. Gyakorlatba át tudjuk ültetni a szeretetet. Hogy a másik ember, aki felé sugárzik az én szeretetem, ő érzékelni tudja. Ezt mondja el a másik nagy kőtábla. Erről szeretnék holnap szólni. Mindenkit hívok szeretettel erre az alkalomra is. És most szeretném megkérni a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és egy imádsággal fejezzük be ezt a részét. Mindenható mennyei jó édesatyánk! Köszönjük neked, hogy elcsendesedhetünk most előtted, mert megszólítottál, és érezzük a mi lelkünk mélyén azt az áhítatot, amit a te közelséged vált ki belőlünk. Szeretnénk kifejezni a mi szeretetünket. Köszönjük, hogy segítesz nekünk ebben. Köszönjük, hogy elmondod, hogy milyen módon gyakorolhatjuk ezt. Köszönjük, hogy segítesz abban, hogy rámutatsz, hogy a szeretetünk kifejezésének az első tétele az lehet, hogy nem engedünk első helyre senkit rajtad kívül. Téged tudunk igazán, teljes szívünkből, minden erőnkből szeretni. Szeretünk téged azzal, Urunk, hogy nem engedünk annak, hogy póteszközökön keresztül imádjunk. Engedjük azt, hogy a te szent lelked rajzolja meg a mi lelkünk mélyén azt az Isten képet, akit mi őrzünk magunkban, amire mi vigyázunk, amit nem engedünk átrajzolni az ellenségnek. Ó, Uram, segítsél, hogy soha ne készítsünk magunknak Isten képet. Engedjük, hogy a te szent lelked rajzolja azt meg bennünk. Segítsél Istenünk abban is, hogy a te nevedet hiába felnevedjük a mi ajkunkra. Amikor mégis megtesszük, akkor legyen bennünk, a mi szívünk mélyén, a mi gondolatunkban és az egész lényünkben a tiszteletnek, alázatosságnak az a szintje, amely tudatosítja bennünk, hogy mi a te teremtményeid vagyunk. Te pedig a világ mindenség ura és teremtő Istene. Segítsél, Uram, hogy Mózeshez hasonlóan mi is alázatosan tudjuk leoldozni a mi sarunkat előtted. Segítsél abban is, Uram, hogy tudjunk szeretni téged azzal, hogy azt a napot, amelyet a teremtetettségünk emlékére rendeltél el, amelyet megáldottál és elkülönítettél, azt mi is tudjuk elkülöníteni, és tudjon a miénk lenni az az áldás, amit belehelyeztél. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed, így áld meg a mi életünket végtelen szeretetedből. Amen.